Kedves hallgatóink, 10 óra 9 perc van, folytatjuk a Spice műsorát. Miközben a nők egyre képzettebbek, máig több nem egyszer negatív sztereotípia övezi szakmai felkészültségüket és szellemi képességeiket. Az utóbbi években a felsőfokú végzettséggel rendelkező nők aránya konkrétan meghaladja a férfiakét. Mindez azonban még korán sem látszik eléggé a foglalkoztatottsági adatokon. Magyarországnak minél több jól képzelt, talpra esett női vezetőre van szüksége, akik képesek megállni a helyüket itthon és a nemzetközi életben egyaránt. E célból indult a Matthias Corvinus Kollégium női közéleti vezetőképző programja. A program kapcsán beszélgetünk a következő percekben arról, hogy megszokottá válhat-e, hogy egy nő is építhet karriert és vágyhat vezetői pozícióra, és min kell változtatni ahhoz, hogy össztársadalmi tendencia legyen a nők vezetői szerepvállalása. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Szabó Katalint, a Matthias Corvinus Kollégium női közéleti vezetőképző program koordinátorán, és a telefonvonal segítségével, ha minden igaz, velünk tart Hegyi Emese, a Matthias Corvinus Kollégium női közéleti vezetőképző program most végzett hallgatója. Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm én is a hallgatókat.
Változott-e a női vezetők megítélése, amióta a pályán vagytok? Megszokottá vált-e, hogy egy nő is építhet karriert, nő is vágyhat vezetői pozícióra? Először Katalint kérdezem, aztán pedig Emesét.
Köszönöm szépen. Még mielőtt azért így belevágnánk ebbe a szerintem izgalmas témába, azért az fontos tudni, hogy a Matthias Corvinus Kollégium által elindított női közéleti vezetőképző, ez 4 évvel ezelőtt történt, és Novák Katalin államelnök asszony fővédnöksége alatt valósult meg.
Ő egy igazi példa, azt gondolom erre.
Fontosak a példaképek, ez természetesen, és fontos az, hogy legyen lehetősége azon hölgyek számára, akik szeretnének valahol a közéletben mondjuk pályát választani, vagy karriert építeni. Legyen lehetőségük egy olyan térben, egy olyan környezetben együtt gondolkodni, együtt látni a folyamatokat, támogatni egymást, tehát hogy egy inspiráló, támogató közösséget szeretnénk, és tehát reméljük, hogy ezt is tudjuk adni. Tehát, hogy ez 4 évvel ezelőtt volt, és 4 éve folyamatosan minden évben meghirdetjük a női közéleti vezetőképzőt, és az a tapasztalat, hogy igény van rá. Igény és népszerű, és örülünk neki. Örülünk neki, hogy egy olyan dolgot tudunk adni, ami számukra fontos.
4 év egyrészt hosszú idő, másrészt pedig nem igazán hosszú, tehát rövidnek is nevezhetjük. Tudunk arra a kérdésre válaszolni, hogy változott-e, tehát tapasztalataitok alapján változott-e a női vezetők megítélése, amióta akár elkezdődött ez a képzés, elindult ez a képzés, mi Katalinnál hagyom a szót.
Köszönöm. 4 év tapasztalata azt mutatja, hogy szerintem változott. Tehát a hozzánk jelentkező hölgyek, illetve akár előadók, tehát mindenki azért kiemeli, hogy mennyire fontos az, hogy a nők vállaljanak szerepet, vállaljanak felelősséget a közéletben, mert ugye ez a képzés, ez konkrétan a közéleti szerepvállalásról szól. És azok, akik nálunk vannak, azok folyamatosan kihangsúlyozzák ennek a fontosságát. Tehát az, hogy mondjuk mennyire változott ilyen konkrét statisztikát, én nem láttam. De a tapasztalatok azt mutatják, mondjuk a 4 év tapasztalata, hogy van helye ennek, és talán a diskurzus mondjuk elhelyeződött arra a fogalomra, hogy egyensúly. Tehát hogy nagyon fontos az, hogy egyensúlyban legyen mondjuk a női vezetők, illetve a férfi vezetők aránya, bárhol is legyen az, bármilyen szakterületen.
Azért még sokat kell dolgoznunk, de azért is kezdtetek bele ebbe a képzésbe, tehát ti sokat dolgoztok ezen. Emese, Brüsszelben értünk el téged, az Európai Parlamentben dolgozol politikai tanácsadóként. Mi a konkrét feladatköröd? Egy picit mesélj erről.
Igen, köszönöm. Én Hölzényi György, kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő munkáját segítem, és bár a munkakör összetett, ha egy témát kellene kiemelnem, akkor az emberi jogokat említeném. Hölzényi képviselőrrel azon dolgozunk, hogy hangot adjunk a klasszikus értelemben vett nemzetközi egyezményekben elismert emberi jogoknak, úgy mint az emberi méltóság védelme, a női jogok védelme, a vélemény nyilvánítás szabadsága, a vallásszabadsághoz való jog, vagy éppen a gyermekek és szülők jogainak védelme.
Nálad hagyom még egy picit a szót, Emese. Hogyan alakult az életed az egyetem után? Mennyire volt egyenes, vagy éppen ellenkezőleg göröngyös az út a pozícióig?
Igen, köszönöm. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert igazából a középiskolában kirajzolódott már, hogy érdekelnek az uniós politikák, és ebben az egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csak megerősített, és egyben összekapcsolódott a közszolgálattal is, és igazából már a mesterképzés alatt elkezdtem a szakmában dolgozni, először gyakornokként többek között az Európai Parlamentben, majd szakreferensként az Európai Uniós ügyekért felelős államtitkárságon, ami akkor még a miniszterelnökség alá tartozott. Úgyhogy klasszikus értelemben az én esetemben nem volt egyetem utáni álláskeresés, hanem amit elméletben megtanultam, az egyből át is ültetődött a gyakorlatba, és pályakezdőként igazából lelkesen örültem a lehetőségnek, hogy azzal foglalkozhatok, ami igazán érdekel. Ugyanakkor konkrét tervem nem volt, de azt tudtam, hogy ahhoz, hogy valóban átlássam az Európai Unió működését, érdemes lesz Brüsszelben is dolgozni, és amikor jött a lehetőség, hogy az Európai Parlamentben dolgozzak, akkor egyértelmű volt a döntés. Úgyhogy göröngyösnek nem mondható abból a szempontból, hogy szerettem minden állomását a karrierutamnak, de egyértelmű az is, hogy az alázat és a hosszadalmas munkanapok nélkül ez nehezebben ment volna.
Emese elmondta, hogy mire a legbüszkébb a munkája során. Na de mi a helyzet veled, Katalin?
Ez most egy nagyon fogas kérdés, úgy érzem. Én valójában arra vagyok büszke, hogy azok a hölgyek, akik tőlünk kikerülnek, valóban látszik az, hogy mennyit fejlődtek, hogy milyen jó közösséget alkottak, és hihetetlenül büszke vagyok rájuk, mert hihetetlenül kiválóak, felkészültek, és pontosan tudják azt, hogy miért vállalnak felelősséget, és hogyan. És ami a legfontosabb, hogy egymásért is felelősséget vállalnak. És erre úgy érzem, hogy erre nagyon büszke tudok lenni.
Emese, ezt tapasztaltad a képzés során?
Igen, abszolút azt tapasztaltam, hogy egy olyan kiváló csapat állt össze, köszönhetően ez Katának is, hogy a hölgyek tényleg segítik és inspirálják egymást, és az előadóktól is hát olyan bölcsességeket és tapasztalatokat hallhattunk, ami egyértelműen segít az erőlelépésben.
Mind a kettőtökhöz szól a kérdés, egy picit még Emesénél hagyom a szót, tehát ő válaszoljon elsőként, hogy előfordul-e, hogy női vezetőkre, fiatal vezetőkre, vagy akár csak vezetői ambíciókra furcsán néznek, akár Magyarországon, akár pedig külföldön. Emes ebből a szempontból nagyon jó alany, mert azt gondolom, hogy mind a két területre van jó, vagy volt jó rálátása, tehát nagyon kíváncsian várom a válaszod.
Igen, szerintem a női vezetőkre ma már kevésbé néznek furcsán, és inkább egyértelmű az, hogy egy tehetséges és ambíciózus nő eljuthat a vezető pozícióig. Általánosságban inkább az odajutás jelent nehézséget, bár én azt vallom, hogy az előrejutásnak alkalmasságon is nem biológiai nemen kell alapulnia, viszont azt láthatjuk, hogy a statisztikák még nem úgy, nem 50-50%-ban állnak. Magyarországon például az országgyűlésben a női képviselők aránya 14%, ez az Európai Parlamentben közel 40%, de az uniós átlag is 33% között mozog, úgyhogy még van hova fejlődni, de szerintem jó úton haladunk, egyre több elismerést kapnak a női vezetők, például most női elnöke van az Európai Parlamentnek, de az Európai Bizottságnak is, úgyhogy nem beszélve arról, hogy most Magyarországnak is női köztársasági elnöke lett. Ha a fiatal vezetőkről beszélünk, én annak el tudom képzelni, vagy látom azokat a kritikákat, hogyha még nagyon fiatal vezetőről van szó, és nincs meg a megfelelő szakmai tapasztalata, akkor furcsán néznek rá, de ez a ritkábbik eset. Ha viszont a fiatalt, a 30-40 éves korosztályon értjük, akkor én úgy látom, hogy rájuk már egyáltalán nem néznek furcsán, hiszen addigra ők valószínűleg bizonyítottak, és valamiféle vízióval rendelkeznek, és ez Magyarországon és külföldön is egyre gyakrabban megjelenik.
Katalin?
Teljes mértékben egyetértek Emesével, és csak annyival egészíteném ki így ezt a gondolatmenetet, hogy azért szerintem fontos azt tudni, hogy hogy azért a hölgyekre kiemelten, vagy a hölgyvezetőkre kiemelten oda figyelnek most, nem csak itthon, hanem nyugaton is, tehát hogy benne vagyunk a médiában, hogy, hogy mindenki támogatja, és hogy legyen lehetőség. Fiatal hölgyek számára főként. Elnézést. És szerintem fontos azt is kiemelni, hogy a hölgyek merjenek. Tehát, hogy nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy nem biztos, hogy mernek lépni, vagy megmerik lépni a hölgyek. Tehát fontos azt is tudatosítani, hogy a hölgyek, akik szeretnének vezetői szerepet, merjenek lépni, merjék megtenni ezt a lépést, akár a női közéleti vezetőképzőn keresztül, akár keressék azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül mondjuk egy olyan vezetői pozícióba tudnak lenni, ahol egy olyan vezetői stílust, vagy egy olyan vezetői, nem tudom, milliót tudnak megalkotni, vagy létrehozni, ahol úgy érzik, hogy igen, azt az egyensúlyt meg lehet teremteni, amiről korábban beszéltem. Szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, a másik pedig az, hogy a felkészülés. Tehát valóban a hölgyek azért jobban felkészülnek, de hogy ez egy adottság is. Tehát, hogy volt ilyen példa, vagy nem egyszer olvashattuk is, hogy mondjuk, ha van egy meghirdetett állás, a hölgyek abban az esetben jelentkeznek egy állásra, ha azt látják, hogy legalább 80-90%-ban megfelelnek azoknak a kiírásoknak. Általában egy férfi akkor jelentkezik, ha úgy érzi, hogy hát egy olyan 50%-ban azért megvan, és megpróbálja. Tehát, hogy arra biztatom a hölgyeket, hogy merjenek. Tehát, hogy merjenek, mert meg kell próbálni, és tapasztalatot csak így lehet gyűjteni arra, vagy annak érdekében, hogy tudjanak haladni, és tudjanak egy olyan vezetői szerepet elérni, ahol, ami az álmuk akár.
Hallgatva benneteket, én úgy érzékelem az elmondottak alapján, hogy a vezetői pozícióhoz, amikor már eljut a hölgy, ott már elismerik. Tehát ott már jól teljesít. Ami nehézkes, az oda vezető út. Na de ezen is segít szerintem az MCC női közéleti vezető programjának a képzése. Az elhangzottak kapcsán mire helyezitek a hangsúlyt, Katalin?
Elsőként azt emelném ki, hogy ez egy közéleti képzés. Uh-huh. Tehát ez egy 6 hónapon keresztül történő közéleti képzés, és a hangsúly elsősorban közösségépítésen van, de mindemellett nagyon fontos, vagy kiemelten fontos az, hogy a jelentkező hölgyek, akik szeretnének a közéletben szerepet vállalni, egy olyan tudást adjunk át, vagy egy olyan készségfejlesztő alapot, vagy készségeket fejleszthető alapot adjunk át, ami őket segíteni fogja majd a karrierépítés során. Tehát maga a képzés, ugye az 6 hónapból áll, ahogy említettem, és ezen belül 5 alkalommal találkozunk a hölgyekkel személyesen, képzési hétvégéken, péntek, szombat, vasárnap, és intenzív gyakorlatokat, vagy intenzív képzést, tudást próbálunk átadni. Ez lehet például készségfejlesztő gyakorlat, mint mondjuk egy vitakészségfejlesztő, vagy interjú szimuláció például, hogy hogyan kell viselkedni akár tévében, vagy interjú alatt, de ugyanakkor fontos szerintem az is, hogy különböző háttérbeszélgetéseket adjunk, lehetőségeket adjunk, hogy vezetőkkel, hölgyekkel és férfiakkal egyaránt tudjanak beszélgetni, és első kézből tanulják, vagy tudják meg, tapasztalják meg azt, hogy mit is jelent mondjuk a személyes karrierút, mert mindenki számára azért az nem egy egyszerű történet. Ezt is fontosnak tartom, ugyanakkor az alumni közösségünket is kiemelnénk, hogy ott is próbálunk olyan eseményeket szervezni, amely számukra akár networking szempontjából is megfelelő tud lenni, mert az is fontos számunkra, hogy mondjuk a 6 hónapos képzést elvégezve továbbra is azért kapcsolatban legyenek, és továbbra is tudják egymást támogatni.
Katalin karrierről, karrierútról is említést tett. Beszélhetünk-e ma Magyarországon olyan férfi és női munkahelyi karrierekről, amelyek egymással valóban összemérhetőek lennének, de egyáltalán érdemes-e külön foglalkozni női és férfi karrierrel? Emese?
Szerintem ez egy igen összetett kérdés. Uh-huh. Annyiban talán érdemes külön foglalkozni a női és férfi karrierrel, hogy a nők és férfiak között fennáll egy alapvető egyenlőtlenség, ez a reprodukciós aszimetria, amely a nők különleges szerepéből adódik, hogy tovább képesek adni az életet, de egy jól működő közösségben a családalapítás nem egyenlő a karrier feláldozásával, és ezek nem kizáró okaik egymásnak, ehhez viszont garanciákat kell biztosítani. Viszont összességében szerintem nem éri meg összehasonlítani a férfiakat és a nőket egy-egy karrier kapcsán, mert a nők is férfiak a munkahelyeken egyaránt kiegészítik egymást. Nem érdemes a különbségeket keresni, mert nem jó az, hogyha szembeállítjuk a nőket és férfiakat egymással, hanem igenis fel kell ismerni, hogy a női és férfi jelenvonásokra és energiákra egyaránt szükség van, ők együtt tudják a közösség javát szolgálni, ugyanis ezek ha tényleg az összehasonlítások szélsőséges irányba mennek el, akkor azok diszkriminációhoz fognak vezetni pozitív és negatív értelemben egyaránt, és szerintem az a nőknek sem jó, hogyha úgy jutnak előrébb, hogy nem az alkalmasságuk vagy tehetségük alapján, ezért fontos az, hogy őket tényleg abban segítsük, abban fejlesztük, amiben tehetségesek, és ezért is nagyon jó az MCC, mert tényleg felkarolja azokat a tehetséges, cselekedni vágyó fiatalokat, akik tényleg tenni akarnak a közösség érdekéért.
Említést tettél Emese a családról, a magánéletről. Hát ezt a gondolatot folytassuk egy picit. Hogyan tudod összeegyeztetni a magánéletet, a családi életet a munkáddal? Hogyan néz ki egy átlagos napod?
Az Európai Parlament egy saját naptárrendszer szerint működik, és attól függően, hogy hol tart a jogalkotási munka, ez nagyban meghatározza a mi életritmusunkat is. Úgyhogy egy átlagos napot így nehéz meghatározni, vannak nyugodtabb napok, hetek, de előfordul, hogy a munkaidőnek későn este van vége, mondjuk egy plenáris hét alkalmával. Például most is plenáris hetet tartunk, úgyhogy ilyenkor sokkal intenzívebb a munka. De ahogy Archimedes törvénye is mondja, minden vízbe mártott teste súlyából annyit veszít, amennyi az általa kiszorított vízsúlya, úgyhogy így van ez nálam is, a munka és a magánéletre szánt idő egy ponton túl kiegyenlítődik.
Az MCC női közéleti vezetőképzés lehetőséget ad arra is, hogy rámutassanak a női vezetők fontosságára. Erről mi is beszélgettünk az elmúlt percekben, de kíváncsi vagyok, hogy mekkora, egyáltalán mérhető-e a nők gazdaságra, társadalomra és közéletre gyakorolt hatása. Katalin. Nehéz kérdés. Igen.
Nehéz kérdés, és egy mély levegőt vettem most. Mondjuk nem a mérhetőség szempontjából ragadnám meg most így a kérdést meg a választ, hanem elmondanék egy olyan tapasztalatot, ami szerintem úgy tud erre reflektálni, vagy egy példaként. Tehát abban a pillanatban, amikor mondjuk akár architektúráról beszélünk, akkor általában ugye azt szokták mondani, hogy ez egy férfias szakma, habár mára már nem annyira. De amikor mondjuk a férfiak megterveznek akár egy belső teret, vagy egy épületet, általában ugye a saját, nem tudom, képükre, ha lehet így mondani, tehát úgy tervezik meg. De mondjuk amikor egy tükröt fúrnak a falra, akkor általában ez egy férfiasabb magasságban van. De mondjuk ha egy hölgy tervezné, lehet, hogy pont figyelne arra is, hogy mondjuk egy tükör ne pont olyan magas legyen, mert a hölgyek általában alacsonyabbak. És nem tudom, hogy mennyire válasz ez a kérdésedre, de azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy pont ez az egyensúly, amit nem, tehát hogy folyamatosan kiemelek, hogy mennyire fontos az, hogy amikor tervezünk valamit, és úgy gondolom, hogy egy társadalom szempontjából is pont ez a fontos. Az a fontos, hogy egyensúlyban tudjunk tervezni, egyensúlyban reagáljunk bizonyos társadalmi jelenségekre, és ott, ahol mondjuk a hölgyek van egy szempont, van egy meglátásuk, hasonlóan tudják érvényesíteni, mint mondjuk a férfiak. És közösen gondolkodva tudunk, úgy gondolom, jó házakat építeni.
Emesének is felteszem ezt a kérdést. Tehát, hogy látod, mekkora a nők gazdaságra, társadalomra és közéletre gyakorolt hatása? Egy picit szeretném, ha most is összehasonlítanánk a brüsszeli, illetve a magyarországi példákat.
Igen, hát ha a társadalmat nézzük, akkor szerintem nem is feltétlenül a felsőbb szinteken, de összességében legalább ugyanakkora, mint a férfiaké, hanem nagyobb, abból a természetükből fakadóan, hogy mekkora szerepet vállalnak a családok összetartásában, és a pedagógusok, az egészségügyi, valamint a szociális szektorban dolgozók között is nagyobb arányban vannak jelen a nők, bár azt hozzá kell tennem, hogy nem vezető beosztásban. És a gazdaságban és a közéletben én úgy látom, hogy azért még van már lemaradás, hogy elérjük azt az egyensúlyt, amit a Kata is említett. Uh-huh. És úgy érzékelem, hogy erre van törekvés, és ahogy a statisztikákat is említettem, haladunk felfelé. A közéletben ugyan Magyarország le van maradva, de a foglalkoztatási statisztikák és a versenyszféra esetében az uniós átlag fölött járunk, de ez még mindig 39%-ot jelent, ami messze van az 50%-tól. A politikában, például az Európai Parlamentben az egyértelműen látszik, hogy a nők egyre több szerephez jutnak, és ma már az előfeltétel is a vezetői pozíciókban, hogy egy meghatározott arányban nők kerüljenek be.
Beszélgetésünk végén mit javasolnátok a mai egyetemista lányoknak, ha karriert akarnak építeni, vezetői vágyaik vannak? Katalin?
Én úgy gondolom, hogy bízzanak magukban, uh-huh. ne kételkedjenek magukban, ne kérdőjelezzék meg a rátermettségüket, a kiválóságukat, és bátran, merészen haladjanak előre.
Emese?
Én azt mondanám, hogy már az egyetem alatt legyenek aktívak, járjanak közösségi eseményekre, építsenek kapcsolatokat, ha tehetik egy fél évet, tanuljanak külföldön, gyakornokoskodjanak, tényleg keressék a kihívásokat. Az MTC például erre egyébként remek lehetőségeket kínál. Úgyhogy tényleg, hogyha a munkaerőpiacra való kilépés előtt megismerik már a képességeiket és határaikat, akkor jobban fel tudják majd mérni, hogy milyen irányba szeretnének elindulni, és a tapasztalatokkal felvértezve meg tudják majd hozni a megfelelő döntéseket.
Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy velünk tartottatok az elmúlt bő 20 percben. Szabó Katalinnal, a Matthias Corvinus Kollégium női közéleti vezetőképző program koordinátorával, és Hegyi Emesével, a Matthias Corvinus Kollégium női közéleti vezetőképző program most végzett hallgatójával beszélgetünk a női karrierről. Köszönöm még egyszer, további szép napot kívánok nektek.
Köszönjük szépen, viszont kívánjuk.
Viszont hallásra. Közösség.